Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Továbbra is kockázatok növelik az inflációs pályát, emiatt a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt, mondta el a Magyar Nemzeti Bank elnöke a kamat döntőülés után. A monetáris tanács a 6,5%-os alapkamat és a kamatfolyosó szinten tartásáról döntött. Varga Mihály arról beszélt, az alapkamat húzamosabb ideig a jelenlegi szinten maradhat. Idő előttinek tartja a jövő évi minimálbér emelésről indult számháborút a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca közleménye szerint a jelenlegi makrogazdasági előrejelzésük alapján nem kell újra tárgyalni a bérmegállapodást. A Nemzetgazdasági Minisztérium nem tartja indokoltnak az ingyenes készpénzfelvételi limit módosítását, mondván ma már jóval többen fizetnek bankkártyával, mint ahányan az ATM-eket használják. A Mi Hazánk 500 ezer forintig tenni ingyenessé a készpénzfelvételt. Támogatta az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága, hogy már az idei 1%-os SZIA felajánlásokat is elvehessék azoktól a szervezetektől, amelyek felkerülnek a szuverenitásvédelmi hivatal jegyzékére. Változik az is, hogy mégsem számítanának külföldi támogatónak azok a személyek, akiknek magyar állampolgársága van, tehát például a határon túli kettős állampolgárok. Az uniós jog érvényesítéséhez minden szükséges lépést meg fognak tenni, ha a magyar kormány nem vonja vissza az átláthatóságról szóló törvényjavaslatot, mondta a demokráciáért és jogállamiságért felelős uniós biztos. Michael Magrath emlékeztetett, emiatt az Európai Bizottság a magyar kormánynak küldött levélben kérte a törvény visszavonását. Magyarország és Szlovákia nem támogatta az Európai Unió tanácsának lengyel elnöksége által előterjesztett a demokratikus ellenálló képesség európai erősítéséről szóló javaslatot, derült ki a tagállamok uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek tanácskozása után. Bóka János magyar miniszter úgy értékelt a szöveg alapján ezt a képességet a tagállami demokratikus folyamatokba való külső beavatkozás alátámasztására használnák fel. Magyarázatot követel az ukrán vezetéstől a kárpátaljai magyar közösséget képviselő és az ő jogaikért küzdő párt betiltásáról szóló médiaértesülések alapján a kormány, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azokra a sajtóhírekre reagált, amelyek szerint a kárpátaljai magyar kulturális szövetség ukrajnai magyar párt betiltásának lehetőségét vizsgálják Ukrajnában. Újabb kemény figyelmeztetés küldött az orosz elnöknek Donald Trump. Közösségi oldalán azt írta, Vlagyimir Putyin a tűzzel játszik, amikor nem veszi tudomásul, hogy már nagyon rossz dolgok történtek volna Oroszországgal, ha ő, vagyis Trump nem lenne. Az amerikai elnök arra reagált, hogy Oroszország az utóbbi napokban példanélküli légicsapás sorozatot indított Ukrajna ellen. Ukrán hírszerzési adatok szerint Oroszország nem tervezi a háború leállítását, sőt új támadó műveleteket készít elő. Erről Volodymyr Zelenszky ukrán elnök beszélt. Közben az északi Szumi régió katonai vezetője megerősítette, az orosz haderő elfoglalt 4 falut a térségben. Az Európai Unió megszavazta az új 150 milliárd eurós fegyverkezési alapot, Magyarország tartózkodott a voksoláskor, írja a Euronews. Az Unió orosz támadástól tart a következő években, és kételjei vannak az amerikai biztonsági kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban. A fegyverkezési hitelprogram alatt tagállamok közösen szerezhetnék be hadi eszközeiket. Vasárnap, azaz június 1-től indul a késések utáni jegyár visszatérítés, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Lázár János elmondta, ha egy busz vagy vonat legalább 20 percet késik, akkor a vásárlót a jegyárának 50%-os visszatérítése illeti meg. Havonta 10 késés esetén a bérleteseket is kompenzálják. Kiderült az is, hogy dolgoznak a korábban megígért 1000 új busz beszerzésén is. Megérkezett az első menetrend szerinti légijárat Budapestre a kazasztáni Simkentből. A Skat Airlines kazakh légitársaság kezdetben heti 2-szer repül a magyar fővárosba. Ma várható a jóváhagyja a bolgár euró bevezetést az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank, értesült a Politico. Ha ez valóban megtörténik, akkor az uniós vezetők akár már júniusban dönthetnek a bolgár csatlakozásról a monetáris unióhoz. Tönkreteheti a parajdi sóbányát az árvíz. A bányába ömlik be a víz, miután az esőzések nyomán megduzzadt a korontpatak és megsérült a medrétvédő geofólia. A megáradt patakok és folyók Székelyföldön több házkertjét is elöntötték. A Román Vízgazdálkodási Intézet több fokozatú riasztásokat adott ki a térség folyóira. Végül az időjárásról. Erőteljes felhőképződésre számíthatunk a későbbiekben, de csapadék estig nem hullik. A szél sokfelé megélénkül, felerősödik. A csúcshőmérséklet ma 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Musica Aulica Együttes és a Budapesti Kamara Opera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. május 28-a szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofon mögött a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő segítségét köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé, egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődő Reggeli Csevegő című műsorunk vendége ez alkalommal Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtószóvivője lesz, akivel a rendőrség prevenciós tevékenységéről beszélgetünk. Így például szó lesz az állatkínzás, az állattartás fogalmáról, de foglalkozunk az iskolai bántalmazás témakörével is. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. A mai adásban Első Tamás egri püspökről Buda Péter atyával Klész Beáta beszélget. Most ajánlunkat hallják.
Részt vett egy olyan eseményben, ami hát a magyar történelemben egyedülálló. Éppen ezért van az, hogy nagyobb lére van eresztve a körítése. Tehát nem is annyira magáról, Tamásról van itt sokszor szó, hanem erről az eseményről, ez pedig nem más, mint a II. András féle keresztes hadjárat 1217-ben. Ez okozza az anyag bőségét.
9 óra után Tokai vételkörzetünkben Kilátó című műsorunk szól. A mai adásban két témával várjuk hallgatóinkat. Szó lesz egy online diák mediátor programról. Ebben vendégünk Kovácsné Tesléri Beáta, a Mentál Mankó Alapítvány alapítója, majd az Egri Hunyadi Mátyás általános iskola diákjai mesélnek felvidéken töltött tanulmányi kirándulásukról. Ajánlunkban Kovácsné Beát hallják.
Minden ilyen modulnak az elején van egy ilyen rövid, egy másfél perces kis videó maga a modul témájáról, aztán ismerteti a modul a témákat, hogy miről lesz szó, leírja a fogalmakat, meghatározza, és akkor vannak ilyen feladatok, amiket ha ők megcsinálnak, beküldenek, akkor nyilván van, ami automatikusan kiértékelésre kerül, de van olyan például, tehát például az egyik szimuláción olyan volt, és én nagyon szeretném, hogy ez benne legyen a modulban, hogy mesét kell írni egy adott témáról, és azokat meg mi fogjuk kiértékelni, és visszaküldjük, de ezeknél is nem is a kiértékelés a fontos, hanem maga a folyamat, ahogy ő végig gondolja, ahogy közben tevékenyen alkot, és közben gondol arra a témára. És igen, minden modul végén lesz egy ilyen rövid teszt, tulajdonképpen saját maga tesztelésére, és még egy kis bizonyítványt is kapnak, nyilván egy online formában egy ilyen elismerést.
Kisújszálláson ugyanebben az órában, Napról Napra című regionális műsorunkban ezúttal Oswald Nándor ékszerész ötvösmesterrel beszélget szakmája szeretetéről, az ADESZ szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
Nos, milyen alapanyag is az arany és az ezüst?
Tehát azért hívják őket nemes fémeket. Nem azért, mert hogy kitaláltuk, hogy ezek a fémek mostantól kezdve legyenek nemes fémek, hanem ezek olyan tulajdonságokkal, fizikai, kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek, amely más fémektől megkülönbözteti őket. Tehát az aranynak, ezüstnek nagyon jó a hővezetése. Nagyon jó ellenáll savaknak, lúgoknak. Régebben is, amikor ezek használati tárgyak is voltak, az ezüst tárgyak, ezeket nagyon szerették, mert kimondottan ellenálltak mindenféle kémiai vegyszernek.
10 órától kezdődik a Szószóló című műsorunk. A mai adásban elsőként egy könyvbemutatóról számolunk be, majd az Ecsédi motoros búcsúra látogatunk el. Ajánlunkban Eberlein Éva, a Gyújts fény című könyv szerzője szólal meg.
Tökéletes szülő mitoszát romboljuk le, ugyanis nagyon sokan meg akarják óvni a gyereküket mindentől, és rettegnek attól, hogy hibát kövessenek el. Hát én megnyugtatok mindenkit, úgyis fogunk hibákat elkövetni, és tökéletes szülő, meg tökéletes nevelés nem létezik.
Ezután a Lélekszava című műsorunkat hallhatják, melyben az egyházi temetésről Kormos Csaba atya elmélkedésének első részét sugározzuk. 11 órától hírek, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című műsorunk. A mai adás elején a tavasz ízeiről beszélget riportalanyával Barancó Attila Schiffel, az ADESZ szerkesztője Farkas Erzsébet. Ezután a folytatásban néhány tésztás étel receptjéről is kérdezi Vantal Gábor Snitta Sámuel díjas éttermi mestert, a műsor szerkesztője. Következzen most rövid ajánlunk, amelyben a tésztás ételek előnyeiről hallanak.
Magas szénhidrát tartalma van a tésztás ételeknek, viszont nagy az energiatartalma, éppen ezért nagyon szeretik mezőgazdaságban fizikai munkát végzők fogyasztani a tésztából készült ételeket, hiszen olyan kitartást, olyan energiát ad nekik, amelyhez a kemény fizikai munkához elegendő energiát tud felhalmozni a szervezetben. De ma már el kell, hogy mondjuk, hogy a magyar vendéglátás is nagyon szívesen nyúl vissza ezekhez a tésztaételekhez, és ismételten előtérbe kerülnek azok a tészták, amelyeket már rég elfelejtettünk, hiszen nagy éttermek, vendéglátóegységek ismét nagy szeretettel nyúlnak például egy tojásos nokedlihez, amit azt mondjuk, hogy egyszerű étel, de viszont elfelejtettük, és most ismét használja a vendéglátás.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Csanád Béla Hajnali Rózsafűzér című versét Fehér István mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban akvitániai Szent Vilmosról és Bernard Lénáról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd nem középiskolás fogon című műsorunkat sugározzuk, melyben Móricz Zsigmond háború ellenes novelláját, a szegény embereket ismerhetik meg, dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára segítségével. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Berecz Renátát hallották.
I'm across the world from you, my love. Some would call me a fool, 'cause I would walk to the moon and back for your love. This is no ordinary, no ordinary love. This is no dilly-dally, no one-night kind of love, no. No. This is a long-living, strong-willing foe.
your face in the sunlight, in the shade. We must not miss our ways. Every day I pray that things would come our way. Yeah.
I really, really want
love,
love,
nothing but love.
Reggeli csevegő Berecz Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Berecz Renátát hallják, mai vendégünk pedig Soltész Bálint, az EGRI rendőrfőkapitányság sajtószóvivője, akivel nagyon sokféle prevenciós témakörben fogunk beszélgetni a mai műsorban. Üdvözöllek itt, Bálint, újra.
Szerbusztani, üdvözlök mindenkit.
Kezdjük szerintem az állatvédelem témakörével, mert hogy május 7-én volt erről egy előadás, ami hát tulajdonképpen egy fejtágítás a tekintetben, hogy mit érdemes tudni az állatvédelem szempontjából, az állatkínzás témaköréről is beszélnünk kell. Mi számít állatkínzásnak, kezdjük szerintem ott?
Igen, ugye nagyon sokan nincsenek tisztában vele, hogy ez évek óta mint egy törvénykönyvnek egy törvényi tényállás, az állatkínzás bűncselekménye, mint egyszerűsítve, mint a lopás, tehát gyakorlatilag ugyanolyan törvényi tényállása van. Ugye nagyon egyszerűen az a, hogyha valaki indokolatlanul gerinces állatot bántalmaz, és ezzel maradandó egészségkárosodását vagy halálát okozza, akkor ez 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Vannak bizonyos súlyosbító körülménye is, például már 3 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Az állatkínzás büntette már ebben az alakzatban, hogyha indokolatlanul vagy nagy hosszantartó szenvedést okoz az állatnak, mondjuk mérgezéssel vagy olyan más elkövetési módszerrel, amivel megvalósítja ezt a súlyosbító körülményt, vagy ha több állat sérelmére követi el, tehát vannak ilyen minősítő körülmények, ami még súlyosabbá teszi az egyébként is súlyos elítélendő bűncselekményt.
Mire számíthat az, aki ilyet elkövet, mondjuk sorozatosan, tehát ez már halmazati tényező, ugye?
Igen, nyilván, hogyha sorozatban követél, akkor még súlyosabb büntetése számíthat, ugye, mint említettem, akkor már nem vétségi alakzat, ugye nem 2 évig terjedő szabadságvesztésről beszélünk, hanem 3-4-5 év is lehet, hogy attól függően, hogy pontosan mi valósult meg, és hányszor követte, hogy hány rendbeli bűncselekményt követette.
Te megyében mennyire gyakran fordul elő ilyen?
Azt kell mondanom, hogy nem egy kiugró szám ugye az állatkínzásoknak a száma, de
hála Istennek.
Így van, de azért éves szinten olyan 10-es nagyságrendben lehet az állatkínzásos esetekről beszélni. Egyébként jellemzően ugye leginkább kutyák sérelmére szokták ezeket elkövetni.
Vagy azok derülnek esetleg ki, mert hogy ők mondjuk a nagyobb testű állatok?
Nagy valószínűséggel igen, meg ugye egy kutya jobban feltűnik egy lakókörnyezetben, a szomszédok meghallják, hogy mondjuk nagyon van itt már hosszú hetek, napok óta a környezetükben egy kutya, és akkor ugye próbálnak utána is járni, hogy honnan jöhet ez a hang. Erre is volt már példa, hogy kiközöltve találtak meg egy állatot egy lakó környezetben. Meg nyilvánvalóan az, hogy talán ugye kutyából ugye elég sok kóbor kutyával is lehet találkozni, főleg ugye kisebb településeken is. ott szokták ezeket az állatkínzásokat elkövetni, nyilván ahol több kutya is van, ez értelemszerű.
Időnként előfordul a közösségi média felületein, lehet ebbe belefutni, hogy bizonyos emberek valamilyen elvileg méregtartalmú falatkát, vagy valami mást kitesznek. Volt már erre példa, hogy szögeket tettek ki a kutyafuttatóra. Ilyen esetekben mire számíthat az elkövető? Egyáltalán kézre kerül-e az elkövető?
Nyilvánvalóan nehéz kérdés, ugye, hogy valóban ki tehette oda. Itt egy kicsit talán ugye meg kéne fordítanunk, hogy nyilván azt nem is feltételezzük, hogy megkérjük, hogy ne csináljon ilyet senki, és ezre ugye megoldódik, de állattartóként is ugye nagyon fontos, hogy arra figyeljünk arra, hogy próbáljuk elkerülni az ilyen helyzeteket, ugye nagyon könnyű ezt így mondani, de próbáljunk odafigyelni ha már ugye négy lábúról beszélünk, akkor inkább maradjunk ugye a kutyánknál, hogy arra odafigyelve, hogy ne egyen meg semmilyen idegen tárgyat, esetleg már akár úgy nevelni is, hogy tényleg ne fogadjon el idegentől ételt, ne szedjen fel ilyen ismeretlen eredetű ételt a mindennapi sétáltatások, vagy mindennapi életben. Nyilvánvalóan ez egy nagyon utópisztikus elképzelés, de amennyiben ezt valaki elköveti, ugye ezt az állatkínzás bűncselekményét megvalósíthatja, hogyha valóban később bebizonyosodik, hogy az ő által aki helyezett méregtől pusztult el egy arra kóborló, vagy arra sétáló állat.
Volt már arra példa, hogy egy ilyen elkövető kézre került?
Volt már erre példa, ugye nem egyszer, sőt volt már olyan, aki ő jelentkezett, hogy igen, én azért raktam ki, hogy valóban zavart, hogy arra sétáltatták, hogy arra jártok a kutyáka, is többször szólta, és így próbált ezt nyomatékot adni neki. Tehát ilyen is volt, hogy valaki így gyakorlatilag önként elmondta, hogy igen, én voltam, és pontosan ezért tettem, hogy erre ne jöjjenek a kutyasétáltatók.
Ez számít, hogy ő magától jelentkezett?
Hát enyhítő körülménynek számíthat majd később, ugye, hogyha abba a szakasz bejött, hogy bírósági tárgyalás ez belőle, de nyilvánvalóan a bűncselek, mint attól elkövette, megvalósította.
Ha elpusztult az állat, akkor ő mire számíthat?
Most konkrétan, hogyha egy ilyen példánál maradunk, hogy a mérgezés volt, akkor ugye, hogyha azért nehéz így konkrét nélkül elmondani, hogy minden esetben ugye orvos szakértő, állatorvosi szakértő vélemény alapján lehet megítélni, hogy esetleg okozta-e hosszantartó egészségkárosodását, vagy hosszantartó szenvedését az állatnak. Mert amennyiben igen, akkor ugye minősítő körülményként akkor ugye súlyosabb büntetésre számíthat az elkövető, tehát itt nyilván minden esetben ezeket külön-külön kell vizsgálni.
Miről szólt az előadás maga? Mi volt a célja ennek az előadásnak, amit május 7-én tartottak meg?
Igen, a bűnmegelőzési munkatársaink ugye elsősorban a bűnmegelőzés területén dolgozó kollégáinak tartottak előadást, illetve nyilvánvalóan ezen a területen dolgozó más szakemberek is megjelentek, mind jogi, mind az állattartás oldaláról. Ami rendőrségi szempontból talán ugye a bűnmegelőzés vagy prevenció területén nagyon fontos, hogy egyrészt felhívni rá arra a figyelmet, hogy a köztudatban ez egyre jobban terjedjen, hogy ez valóban milyen bűncselekményt lehet elkövetni az állat kínzás, hogy az állatoknak is ugye nyilván vannak ugye jogaik, ugye a táplálékhoz való jog, az orvosi ellátáshoz, illetve a megfelelő életkörülményekhez való jogokat, hogy ezt biztosítania kell egy felelős állattartónak. És ami egyébként rendőrségi szempontból szintén nagyon fontos, és egyébként ugye első körben nem is gondolna bele az ember, és nyilvánvalóan nem általánosítva, de ezek felmérések alapján számaratok alá támasztott tények, hogy bizonyos esetekben, például a családon belül erőszakok esetében 70-80%-a az áldozatoknak azt jelezte, hogy a bántalmazója korábban az állatot bántotta otthon, tehát nyilván egy ilyen önkontroll problémája lehetett a későbbi bűnelkövetőnek. Tehát ha nagyon vissza akarunk menni a gyökerekhez, egy ilyen bántalmazásos eset kezdődhetett akár már gyerekkorban, vagy jóval korábban az, hogy először, hát nagyon idézőjelben mondjuk még csak, hogy kutyát bántalmazta otthon, és később ez fajult odáig, hogy már embertársára emelte a kezét. Tehát ez nagyon fontos, hogy már ebben a korban is esetleg lehet ezekre a jelekre figyelni. Természetesen hangsúlyoznám, hogy ez nem
törvényszerű,
hogy nem általánosítva, de ezek megfigyelhető jelenségek. Illetve szintén érdekes számolat, hogy a fiatalkorú elkövetőknél kapcsolatban, az erőszakos fiatalkorú elítéltek, közel fele állatkínzás már elkövetett gyermekként. Tehát ugye, amiről beszéltem, hogy valahol el kell kezdeni, hogyha nagyon csúnyán akarunk beszélni, és ezekre a jelenségekre próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy egy állatbántalmazásra ne csak legyincsünk, hogy gyerekcsíny, vagy hasonlóan leseperjük az asztalról, vagy az asztalra leseperjük, hanem ezekre a jelekre odafigyelve és felhívni rá a figyelmet, hogy igen, akár ez egy tendencia, vagy egy folyamat is lehet későbbi élete során, vagy felnőtté válása során, és erre bizony oda kell figyelni.
És akkor mondjuk ezekben az esetekben, mert most erre felhívtátok a figyelmet, akkor mentálhigiénis szakembert esetleg nekik javasolni kell, ezeknek a gyerekeknek, ha vannak ilyen jelek, vagy mi a teendő egyáltalán?
Hát nagyon fontos, hogy nyilván elsősorban ugye otthonról, a családi környezetben kialakítsák azt az empátiát, azt az elfogadást, hogy nyilvánvalóan nem bántunk élő állatot, élő lény nem bántunk, és tudatosítani bennük, hogy valóban ez egy rossz dolog, hogyha esetleg csak ezet emelt volna az állatra is, hogy, hogy ez beépüljön a mindennapi életébe, hogy ez egy elítélendő dolog, és akkor eljutni abban a folyamatban odáig, hogy valóban ez természetes lesz neki, hogy hát nem emelek senkire kezet, mert hát nyilvánvalóan ez, ez vétek.
Említetted a kötelezettségeit az állattartóknak. Ugye megvan a joga ahhoz az állatnak, hogy milyen körülmények között tartsák őt. Beszéljünk ezekről kicsit, mert ugye nagyon sokat hallunk arról, hogy miket nem szeretnénk, ha megtörténnének az állatokkal, de hát nekünk ugyanúgy van feladatunk ezzel.
Így van, nagyon fontos egyébként, és másokkal beszélgetve leszoktak döbbenni egyébként sokan állattartók is, hogy milyen könnyen el lehet követni akár egy szabálysértés is ugye állattartóként. Ugye például a veszélyeztetés kutyával szabálysértését gyakorlatilag nagyon könnyen el lehet követni. Gyakorlatilag az is elég hozzá, ha mondjuk a kertkaput nyitva hagyjuk, vagy olyan lyuk van a kerítésen, vagy akár szándékosan is úgy biztosítjuk az állatunknak a kibejárás, hogy az utcára a szomszédokhoz átjárhat. Azt feltételezve, hogy hát ugye egy jámbor ebről van szó, és nem bánt senkit. Adott esetben nem nyilván ötleteket adva, de mondjuk teszem azt, mondjuk megharap valakit, mert éppen úgy szólt hozzá, hogy nyilván az kijött belőle a vadállat is megharapta az arra sétáló, akit egyébként még soha életében korábban nem bántott, ezzel már elkövettük ezt a veszélyeztetés kutyával szabálysértést, de akár ugye egy közlekedési balesetet is okozhat meg mindig csak kutyáról beszélek, de ugye leginkább ugye ez a lejellemző. Mondjuk akár egy autós is szenvedett úgy balesetet, hogy mondjuk a kiszaladó kutya miatt elrántja a kormányt, és mondjuk neki ütközik a útszéli fának. Ebben az esetben is ugye a gazdának ugye a jogszerű tartója, vagy a tulajdonosa, aki felelni fog ezért a közlekedési balesetért, illetve hangsúlyos, hogy ilyen esetben nem közlekedési baleset miatt indul ugye eljárás a kutya tulajdonosa ellen, ha mondjuk leegyszerűsítve mondjuk közlekedési baleset történik a kutya miatt is, sérülése is lesz az utasnak, vagy a gépjárműben utazó közül bárkinek, akkor itt egy testi sértés miatt fog eljárás indulni, hiszen a tulajdonos nem közlekedési balesetet okozott, hanem egy testi sértést követett el áttételesen a kutyájának a nem megfelelő tartásával.
Ó, ez embertelen szép, és megcsiszoltak, és dőzsöd lettem, és imára kopfam, nem törnék be. és nincs se pör, se rád, se far. Ez egy embertelen dal, és nem akar senkinek semmi rossz a mesél, és sehol senkit nem zavar. Ez egy embertelen dal, csak virág virít a vidám étnek, s a világon minden vétket eltakar. Ez egy embertelen dal, mert van, ami annyira
Most ugye a megszökés témakörét említetted, de hogy ugye nyilván arra is vonatkozik ez, aki sétáltatja a kutyáját, és mondjuk van póráz, vagy nincs póráz?
Igen, ugye ez megint nincsen mindenkinél tisztába téve. Gyakorlatilag közterületen kutyát pórázon lehet sétáltatni, kivéve azokat a területeket, ahol még kifejezetten kutyafuttatásra elkerítve vannak kijelölve. Illetve még nagyon fontos, hogy olyan sétáltassa a kutyát, aki a megfelelő kontrolljára képes. Tehát egy nagy testű kutyát ne egy 10 éves vagy még fiatalabb gyerkőz sétáltassa, hogyha nem tudja esetleg visszatartani, hogyha megindulna, tehát erre is nagyon oda kell figyelni, hogy ez a megfelelő kontroll biztosított legyen.
Mi a helyzet a szájkosárnak a használatával? Hol kell használni szájkosarat a kutyán?
A legegyszerűbben úgy lehetne mondani, hogy ahol mindenféleképpen kell használni a kutyára a szájkosarat, függetlenül attól, hogy egy kis testű csivaváról legyen szó, most nem megbántva a csivava tulajdonosokat, de mondjuk aki tényleg egy nagyon pici ölebről van szó, viszont ott neki is kötelező szájkosárral utaznia, ez a tömegközlekedési eszközök, ott bármilyen kicsi szelíd kutyával szeretném ezt megtenni, ott szájkosárral kell ezt megtenni.
A macska szállító doboz, az kötelező, ha macskát szállítunk? Vagy inkább csak egyszerűbb?
Hát én úgy gondolom, hogy inkább egyszerűbb.
Tehát erre nincs vonatkozó szabály.
Konkrétan a macskákra vonatkozóan nincsen. Az én tudatlanságom, de szerintem macskákra való szájkosár, nem tudom, hogy létezik-e, hogy nyilvánvalóan egyszerűbb, akkor egy ilyen kosárba be. Most nem szeretettem meg magam a macska tulajdonosokkal. Elárul, hogy egyébként én inkább kutyapárti vagyok, tehát nekem is, én is ebb tulajdonos, ebb tartó vagyok. De nyilvánvalóan egy dobozban sokkal praktikusabb, elkerülve azokat a helyzeteket, hogy megkarmoljon, meg kapjon valakit egy tömegközlekedésen, abból nyilván megint jogi procedúra is kialakulhat.
Olyan esetek is előfordulnak, amikor az állattartás kültéren nem úgy valósul meg, ahogy meg kellene, hogy valósuljon, mert hogy erre is vannak szabályok, amit be kell tartani az állattartónak.
Igen, ugye még gyakorlatilag ugye visszakanyarodva az állatkínzáshoz, ez sem példa nélküli eset, például telephelyeken volt már erre példa, hogy nem házi kedvencként ugye tartják ugye ilyen helyeken az állatokat, hanem kvázi egy ilyen házőrzőként ugye klasszikus értelemben véve, és az életüket egy láncra verve nagyon szűk területre korlátozva élik le, esetleg már olyan is találkoztam, hogy már a lánc is ugye bele volt nőve az állatnak a bőrébe, és meg nem volt semmilyen orvosi ellátása, esetleg még az oltásai sem voltak meg, ezzel már nyilvánvalóan az állatkínzás vétségét, vagy bűncselekményét megvalósították, és ebben az esetben ugye szintén eljárás indult, hiszen egy csontsovány orvosi ellátás nélküli állattal szemben már elkövették ezt a jogsértést.
Alapvetően az, hogy láncon van a kutya, az már problémás? Már szabálysértési szempontból?
Nem. Tehát nyilvánvalóan erre vannak az állattartási törvényben pontosan gyakorlatilag szabványméretek, hogy mekkora kenelnek kell egy szabad kenellel kell egy kutyának rendelkezni a testsúly függvényében. De egy ilyen láncon tartott kutya még önmagában ugye nem jogsértés, hiszen hogyha megfelelő orvosi ellátása van, egyébként ápolják, étkeztetését biztosítják, esetleg fedett meleg helyre be tud húzódni, akkor ezzel nincsen semmilyen probléma.
Mi a helyzet azokkal az esetekkel, ezt most konkrét példaként hozom, ahol telephelyen láncra kötött kutya, vagy elszabadul, vagy nem, de hogy mondjuk egy arra járót bánt a kutya, akkor mi a helyzet? Felelősségre vonható a tulajdonos?
Abszolút, hiszen ugye pont egy ilyen hasonló esetre próbáltam is példát mondani, hogy elszabadulja a kutya, és valamilyen jogsértést elkölt, akkor az állattartónak, vagy az állatnak a tulajdonos az állattartó felelősségre vonható. Tehát az ő feladata, bocsánat, meggyőződni arról, hogy nem tud elszabadulni, ha elszabadulna, akkor is esetleg más óvintézkedéseket meg tud tenni még egy másik kerítésre, tehát mindenféleképpen ez az állattartónak a felelőssége.
Ugye a prevenció témaköréhez hozzátartozik, az EGRI rendőrfőkapitányság is szervez ilyen programokat az iskolásoknak, ahol az iskolai bántalmazásra hívjátok fel a figyelmet, és ezt próbáljátok megelőzni, hogy megtörténjenek. Itt azért most bekerült a témakörünkbe az, hogy a gyermekkori állatkínzás az már ugye feltételezheti azt, hogy majd később is előfordulnak problémák. De a lényeg, hogy mire próbáljátok felhívni a figyelmet?
Igen, ugye különböző fórumokon járnak ki iskolarendőr munkatársaim, illetve bűnmegelőzési munkatársaim is ezekben a témakörökben is konkrétan előadásokat tartani. Nyilván az adott korosztálynak megfelelően tálalva ezeket a kérdésköröket. De egyébként meglepő, hogy főleg ugye az online térben ezek az online térben történő zaklatások szinte minden napjaik részét képezik már a közösségi médiában azoknak a gyerekeknek, akik ugye egyre inkább ott élik a társas életüket. És ugye ezzel felhívjuk arra figyelmet, hogy ezzel elkövetnek akár jogsértés is, hogy a zaklatás miatt akár csak egy szabálysértési eljárás is indulhat. És ugye később ezekből mélyebb problémák is kialakulhatnak egy-egy gyermeknél, önértékelési zavarok. Nagyon messzire mentve akár már, ugye szokták mondani, hogy figyelemfelhívásként is, de ilyen öngyilkossági kísérletekig is ugye elfajulhat egy-egy olyan bántalmazás. És nyilván ezekre szeretnénk felhívni az iskolásoknak is a figyelmét, hogy milyen könnyen el lehet ezt a bűncselekményt követni, és ugye valakit ugye elkezdenek piszkálni egy különböző csoportban, hogy te kövér vagy, neked miért nem kék színű táskár van, tehát olyan apróságokkal is el lehet ezeket követni, és nyilván ez sorozatosan érje ezek a bántalmazások, hogy akkor az én képük is ugye máshogy tud kialakulni, és egy ilyen folyamatos bántalmazott szerepbe kényszerülnek bele, és ez ugye később ugye a mindennapjaikban is megjelenhet különböző problémaként, és ezért hívjuk fel erre a figyelmet a gyerekeknek, hogy nagyon könnyű ezt elkövetni gyakorlatilag, hogy nem is gondolnak rá, de ha valaki folyamatosan szurkálnak valamilyen apró dologgal, akkor ez ugye később akár a jogsértésbe is átfajulhat.
Miért jött létre ez a program? Miért volt erre szükség?
Konkrétan azért, hogy nyilvánvalóan ez egy olyan, nem jogsértés mondanék, hanem ez egy olyan jelenség, aminek ugye hatalmas nagy látenciája van ugye a rendőrség előtt, hiszen legtöbb esetekből ugye ebből nem indul eljárás, sőt a rendőrség tudomására sem jut. Nyilvánvalóan ezt szűkebb közösségek, osztályok, osztályfőnökök vagy egy iskolai kereteken belül ezeket meg tudják oldani, amikor kiderülnek ezek a, vagy elkezdődnének ezek a kisebb jellegű zaklatások. Illetve arra is van például egyébként, hogy iskolaőr munkatársaimat kifejezetten azért kérik fel egy-egy előadás megtartására, hogy már látják, hogy esetleg pedagógusok vagy szülők jelzés alapján, hogy már-már kivontakozóban van valamilyen, szokták mondani klikkesedésnek, vagy olyan csoportosulásnak, ami kifejezetten azért jött létre, hogy valakit kipécéztek és ugye próbálják piszkálni, hogy ezeket megelőzendő tartjuk ezeket a foglalkozásokat, illetve iskolőr munkatársaim, hát mondhatjuk azt egyébként magának az egyenruhának van már egy ilyen preventív jellege, hogyha az a egy-két gyerek, aki magáénak érzi azt, hogy hú, erről a rendőr néni bácsi most arról beszélt egyenruhában, hú, ez milyen komoly bűncselekménynél is kiforhatja magát. Ha csak 10 gyerekből ketten már elgondolkoznak rajta, hogy hú, hát lehet, hogy ezt már inkább nem kéne folytatnunk, akkor már nyilván megérte a célját ez a foglalkozás.
A sértettek, azok, akiket mondjuk, ahogy fogalmazták, kipécéztek maguknak, előfordul, hogy ők jelzést tesznek?
Nem példa nélkül egyébként, igen, hogy kérnek segítséget, és egyébként örülök is, hogy felhoztad a témát, mert a másik vonulata ennek az előadás sorozatnak az, hogy merjenek segítséget kérni. Nem ritka egyébként, hogy egy-egy előadás után egy-ketten személyesen oda mennek munkatársaimhoz, és elmesélnek egy-két történetet, ami velük történt. Adott esetben mi konkrét segítséget is tudnak nyújtani, de igen, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy merjenek segítséget kérni, és van is rá példa egyébként, hogy elmondják, hogy mi történt a sérelmükre, vagy mi van kibontakozóban, és nyilvánvalóan ilyen esetekben nagyon figyelnek arra a munkatársaim, hogy a megfelelő támogató barátságos környezetben legyen meg mondjuk egy kihallgatás, hogyha már arra van szükség, hogy valóban rendőrségi eljárás indul, és tanúként kell kihallgatni a kiskorú sértet, erre van kifejezetten gyermeki hallgatószoba a főkapitányságon, ahol egy nem irodai környezetben, hanem egy sokkal barátságosabb, egy ilyen játékszoba környezetben tudják elmondani az őket értő sérelmeket, ha kifejezetten erre érzékenyített munkatársaink.
Igen, hát a neve nem túl biztató, hogy gyermeki hallgatószoba, de igen, ez tulajdonképpen egy szépen berendezett szobáról van szó.
Igen, tehát nyilvánvalóan egy kisgyermek, ha egy klasszikus irodába beül, ahol egy rendőr, egy számítógép mögöttül, amit ugye a filmekben is látunk, ott kevésbé érzi magát biztonságban, amikor egy kanapén plüssjátékok között rajzolgatva elmesélhető, hogy mi történt, akkor azért bízunk benne, hogy jobban tudjuk az ő eljárását kezelni.
Előttem el a rádiót, már nincsenek átkozott csóda zenék, se jéghidegek, se forrók. Ma vele fér, gyere így, gyere át, legyen a tegnapi világ. Bejátsszuk újra ezt a sárgolyót, a pince feldobott ma pár fotót. Taxi már vár rá, csak dob be magad, újra hámozunk rosszat, jót. Ma vele fél, ne beszélj el, és visszatáncol a világ. A múltat hallatom, ez a legjobb alkalom, ma kék a fű és zöld az ég. Ahogy segert hallatom, maza lesz a lábnyom, el nem ér a szürkeség. Már sok a hű, sok a hó, sok a súr, élet mindenem túl. Szerintem létezik egy szent szabály, ha tegnap nem keresd, ő megtalál. Egy szerelem ég még a bőröm alatt, nincs mi oltaná visszafáj. Ha belefér, gyere már, gyere át, mesél a tegnapi világ. A múltat hallatom, ez a legjobb alkalom, ma kék a fű és zöld az ég. Ahogy segelt hallgatom, laza lesz a lábnyomom, el nem ér a szűkesség. Már sok a gaz, sok a gár szabadul, élet mindenem túl. A múltat hallatom, tüzes vízzel faggatom. Ahogy segert hallgatom, fülig ér az arcomon. Már messze jár a front, már együtt két balon, kit érdekel, hogy mennyi még. Majd blúz is jajgatunk, él menne lesz a százezer ég. Messze mind a gond, jöhet még egy pár bolond, és minden gyertya csonkig ég. Ma élve maradunk, és ő is, mint a lenne ma még. A múltat vállatom, ez a legjobb alkalom, ma kék a fű és zöld az ég. A dzseget hallatom, tudod távoli rokon, jól forog a sorskerék. Megy a dal, ahogy ég, jön a fal, jön a vég, hát játsd el a szárszó.
hova viszitek el ezeket a prevenciós előadásokat? Milyen korosztály találkozik ezzel?
Hát azt kell mondjuk, hogy egyre fiatalabbak egyébként, tehát főleg az online térben már egyre fiatalabb korban becsatlakoznak ezekbe a különböző közösségi média felületekbe, és ott azért nyilvánvalóan megint más téma, hogy milyen más veszélynek is vannak kitéve, ugye, hogy megismerkedhetnek tőlük sokkal idősebbekkel, akár felnőttekkel, akik gyereknek adják ki magukat, és akkor találkozzunk. Tehát nyilván ebbe a irányba most nem kanyarodni kell, hiszen ez megint külön veszélyeket rejt magában, hogy ugye állandó dilemma ugye a szakembereknél is, hogy mennyire próbálják a szülők vagy felnőttek felügyelni a gyermekeknek az ez irányú kommunikációját, de vagy inkább ugye bizalomra épülve megbízok benned, hogy valóban nem csinálsz olyat, ami esetleg téged bánthat, vagy valami problémát okozhat neked, de azért tudatosítani kell ebben ezt is a fiatalokban, hogy ugye nyilván aki az online térben van, az nem feltétlenül mindig az, aki nekem ugye mondja magát, nem feltétlenül egy másik osztályba járó szintén negyedikes kisfiúról lehet szó, hanem lehet egy 30 éves férfiről is szó. Nyilván nem szeretnék nagyon vészmadár lenni, de nyilván ilyenekkel is találkoznunk már.
Említetted, hogy nagy ebben a látencia, ami azért fontos, mert nem minden eset jut el hozzátok, de ami eljut, annak mondjuk mi az aránya a fizikális bántalmazás és a szóbeli verbális között?
Arányában inkább a fizikális bántalmazás mondanám, hiszen nyilvánvalóan egyik sem úgy indult alapesetben, hogy a verbális bántalmazásból növi ki magát a fizikális bántalmazásra, és pont ezért is tartjuk fontosnak, hogy merjenek hozzánk fordulni, akár már hamarabb is, pontosan azért, hogy ne várjuk meg, még addig elfogyul, hogy mondjuk már egy verekedés, vagy egy inkább ugye mondhatni, úgy, hogy verés lesz belőle, amíg csak szóbeli bántalmazás, verbális pofonok vannak, addig érdemes jobban beavatkozni ebbe a folyamatba.
Hogyan épül fel maga ez a prevenciós előadás? Most azt említetted, hogy nyilván a segítségkérés az nagyon fontos, meg hogy egyébként mire kell figyelniük a tekintetben, hogy hogyan tudják ezt mondjuk megelőzni, de ha már kialakult a probléma, akkor hogyan tudják megoldani, azon túl, hogy mondjuk ők szólnak valakinek.
Igen, ugye az elsőleges az, hogy szeretnénk ezt a bizalmat felépíteni a gyerekeknél, hogy igen, valóban merjenek segítséget kérni, de ami nagyon nagy segítség lehet még egyébként ilyenkor, és ezt visszajelzések is azt mutatják, hogy ez működő dolog, hogy egymás között, tehát kortárs segítőként is jobban megbeszélik egy ilyen előadás után az, hogy mi történhetett volna, ha valami olyat írunk, amit mi szerettünk volna, tehát kicsit ilyen rébuszokban beszélve, de hogy tehát egymás között vagy mondjuk osztálytársak, korosztály, hasonló korosztály jobban megbeszélik egymás között, és akkor ott jobban felszínre jön, hogy figyelj, ezt mi is inkább hagyjuk abban, mert problémás lehet, vagy fordítva, hogy elmondja, hogy nézzétek, nekem ezeket írogattátok, a rendőrbácsi elmondta, hogy ez már akár jogsértés is lehetne, és akkor hagyjátok abba. Nyilvánvalóan vékony jég, hiszen akár máshogy is elsülhet, de legtöbbször az a tapasztalat, hogyha felszínre kerül, akkor azért valamilyen módon fogják tudni kezelni, ha nem egymás között, akkor ugye a pedagógus vagy más szakember szintjén, de a lényeg az, hogy beszéljenek róla is, és merjenek segítséget kérni.
Ilyenkor példákat is hoztok? Mivel találkoznak az előadáson a fiatalok?
Igen, konkrétan példákat is gyűjtenek munkatársam, ilyen hasonló online térben elkövetett beszélgetéseket szoktak. Nyilván nem igaziakat, hiszen ugye a személyiségjogok miatt, hogy ezeket nem tudjuk felhasználni, de kitalált történeteket mindig elmondanak munkatársaim, hogy nem is gondolta volna, hogy abból, hogy csúnya a pulcsid, hová fajulhatott el egy dolog. Nagyon régi példa egyébként, és nem is konkrétan nem a zaklatásnak a témakörébe tartozik, hogy milyen könnyen el tudnak követni, ugye bele tudnak szaladni egy bűncselekmény elkövetésébe fiatalon. Jó pár évvel ezelőtt történt, 10-20 évvel ezelőtt. Gyakorlatilag három fiatal szeretett volna egy negyediktől cigarettát kérni, és ugye ez addig fajult, hogy lögdösődés lett, és elvették a cigarettáját, és mivel ugye csoportos elkövetésnek számított, mert ugye hárman voltak, ez egy csoportosan elkövetett rablás lett abból, hogy adjál már cigit, nem adok lögdösődésből, és hát ugye egy komoly bűncselekményt követett el az a három fiatal, aki már egyébként ugye büntethető volt, tehát 14. életévét betöltötte már akkor. Így emlékezeteim szerint még előzetes letartóztatásnak hívták, előzetes letartóztatásban is töltöttek 30 napot. abból, hogy cigarettát szerettek volna kérni, és ugye nem is fogták fel, hogy azért is hoztam fel ezt például, akkor nem fogták fel, hogy ebből mi hová fajulhat a dolog, de a vége ez lett belőle, és ugye az online térben ez ugyanez elharapódhat, hogy nem is tudom, mit mondtam, hogy csúnya a pulcsitból, hova tud elfajulni a dolog. Főleg, hogyha személyesen is tudnak egyébként utána találkozni.
Ez nagyon érdekes számomra, hogy ugye sokat említetted most ezt az online térben elkövetett verbális zaklatás, hát most üzenetváltás, de hogy üzenetváltásokról van szó. Itt ugye a személyiségi jogoknak a hatóköre az ott meddig van? Tehát ilyen esetekben, hogyha mondjuk én tudom bizonyítani, hogy már pedig nekem nagyon sok olyat írt, akkor az felhasználható a másik ellen?
Persze szoktuk is egyébként ilyen esetben mondani, hogy mindenképpen ugye készítsenek képernyőmentéseket a beszélgetésekből, meg egyébként ugye, ha valóban odáig fajul már a dolog, hogy büntetőeljárás megindítása válik indokolta, akkor ez a büntetőeljárásnak a részét képezi bizonyítékként a maga az üzenetváltás, tehát ezt minden esetben kimentik informatikus munkatársaink.
A műsor elején tisztáztunk egy fogalmat, most szerintem elfelejtettük tisztázni, hogy tulajdonképpen mi is az a zaklatás. Hogy itt egy időbeli megkülönböztetés van a között, hogy zaklatásnak minősül-e vagy nem?
Ez megint egy olyan dolog, amit ugye konkrét példa nélkül nehéz elmondani, hiszen...
Megtennéd, hogy mondasz egy konkrét példa?
Hát konkrét példaként például szintén nem az online térben, bár mondhatjuk online térnek, de akkor még ugye korábban ugye rövid szöveges üzenetként emlegettük, folyamatosan heteken keresztül különböző üzeneteket küldött egy korábbi talán élettárs az a volt párjának, és már ebből is zaklatásos ügy indult, ahogy ugye szokta fogalmazni munkatársaink, hogy folyamatosan beleavatkozott az életébe azzal, hogy éjszaka több 10-100-as nagyságrendbe küldte neki az üzeneteket, és még nem olyan tartalmú üzeneteket, ami egyébként mondjuk fenyegetés lett volna, akkor ez megint ugye másik kategória, hogyha azt üzengetem valakinek, hogy hú, találkozunk, megverlek, ezért még meglakolsz, tehát hasonló fenyegetések, az megint más kategória, itt csak egy találkozzunk, mikor találkozunk. Nyilván ez egy nagyon egyszerű eset, és nagyon húzamosabb ideig kellett ezt elkövetni, de már ezzel is az zaklatás megvalósítható, tehát mondjuk heteken keresztül éjszakánként is több száz üzenetet kapott ez a később is érte. Itt szintén megvalósult ez a jogsértés.
És ő mit kaphatott érte?
Nyilvánvalóan letöltendő börtönbüntetés ilyen esetben ugye nem történt. Én úgy emlékszem, hogy ez egy pénzbüntetéssel, pénzbírsággal zárult eljárás volt.
És ilyenkor távolságtartást is, vagy tehát valamilyen korlátozást is kap az illető, vagy tehát a zaklatás újra és újra megvalósulhat?
Nyilvánvalóan elrendelhető ugye ideiglenes megelőző távoltartás is, de ez konkrétan ugye nem az ilyen esetekre van kitalálva. Nyilván az online térben ugye sokkal egyszerűbb, talán egyszerűbb ugye letiltanunk mondjuk azokat a felhasználókat, amiket ugye nem szeretnénk, és egyszerűen így kizárni őket az életünkből.
Mondjuk ez egy jó tanács azoknak, akik mondjuk beleestek egy ilyen...
Igen, ezt egyébként szoktuk is már a gyerekeknek is ajánlani, hogy érdemes akkor letiltani, ugye modern világban ez már még egy altsó dolgozatos gyereknek sem okoz problémát, tiltsa le azt a felhasználót, akitől ezeket az üzeneteket kapta.
Az a diák, aki mondjuk zaklatást követel az online térben, ő milyen büntetésre számíthat, ha számíthat-e egyáltalán valamilyen büntetésre, vagy jár-e valamilyen következménye lesz?
Nyilvánvalóan, hogy megint nehéz így általánosságban mondani, nyilvánvalóan, hogyha már büntetőséget kizáró ok már nem áll fenn, tehát 11. életébe betöltötte, akkor már ugye büntetőeljárás is indulhat vele szemben, de egyéb esetekben is ugye jelzések mennek különböző gyermekvédelmi intézetek irányába, akár a rendőrség, vagy akár a oktatási intézmény felől is mehet, de akár ezt ugye a szülők is megtehetik, ugye a jelzőrendszernek ugye ők is tagjai. Így gyakorlatilag bárki jelezhet a gyermekvédelem irányába ebben a tekintetben is, és hogy nyilvánvalóan, hát hogy fogalmazunk így, hogy már nyoma van, ha mondjuk később megint megtörténik egy hasonló, akkor már nem nyom nélkül a történet, hogy ő megkövetette hasonlót korábban is.
Hát akkor érdemes kicsit jobban körültekinteni magunk körül, meg hát a gyerekeknek odafigyelni arra, hogy hogyan lehet biztonságosabban használni az online teret.
Abszolút, mindenféleképpen erre biztatjuk őket, hogy említettem, hogy merjenek segítséget kérni, és mindig kétszer gondolják meg, hogy hová fajulhat az a dolog, amit próbálnának elkezdeni.
Nagyon szépen köszönöm, Bálint, hogy itt voltál, várunk vissza majd szeretettel.
Jövök örömmel.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk vendége ez alkalommal Soltész Bálint, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője volt. Beszélgettünk a rendőrség prevenciós tevékenységéről, így például szóba került az állatkínzás, valamint az iskolai bántalmazás témaköre is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Kvaszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Nézzünk szét, vajon megérkeztünk, vagy csak itt vagyunk. Ma minden szép, de hátunk mögött még kísért a múlt. Gyere álmodjunk az álmunkról, lehetsz hullám a vízesésben. Gyere mondd el most, ami rólad szól. Ha szakad a part, sodor a szél, minket semmi volna még. Ha nem találsz, akkor se fél. Ha egyedül vagy, és hideg a tél, véget semmi volna még. Ha az otthon benned él, benned él.
Ja, én valamiben mindig keresem a bajt, csak a szene maradt velem, ez az, ami hajt. Mindig ilyen voltam, találtam helyet magamnak, ahol megvárom egyedül a vihart, yeah. Kicsit maradok még, néha beleteszem a kezem a tűzbe. Igen, valamire nem lehetek büszke, de egyedül kerestem, melyik ajtó kell, yeah. És onnan is tudnák ezek, hogy mi van itt bent. Soha nem volt beletve senki, amikor kellett. Megtanultam egyedül, és sohasem bántott, mert el nélkül nem lennék itt. Mindig ilyen a körforgás, lezuhan, amit feldobtál. De én maradok, wow, 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 wow.
Ha szakad a port, sodor a szél, minket semmi volna még. Ha nem találsz, akkor se fél.
Körforgás, lezuhan, amit feldobtál. De én maradok, wow, 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 wow.